Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és akkor a mai alkalommal elkezdjük a közlekedési létesítményekkel kapcsolatos információkat. Elkezdjük a földműtől felépíteni a pályaszerkezetünket. A mai nap, ahogy a kivetített dia címén is látható, a földmű kérdésekkel fogunk foglalkozni. Sajnos, előre is elnézést kérek, ez a diasor nagyon száraz és rengeteg szöveget tartalmaz, de ezt sajnos nem lehetett másképpen megkerülni, hiszen olyan előírásokat, információkat kell átadnom, ami másképpen nem működik. Az óravázlat nagyjából így épül fel. Általánosságban beszélni fogok a földművek építéséről. Bocsánat, egy rövid kitérő. Jelen pillanatban ez az anyag nincs fent a tanszéki honlapon se, majd most a fél év során föl fog kerülni, mert teljesen frissített, tehát még a tavalyihoz képest is egy frissített anyagrészről van szó, tehát kérem, hogy ezt így vegyék figyelembe. Tehát visszatérve akkor ugye a földművek építéséről általánosságban, a talajvizsgálatoknál alkalmazott fogalmakról fogok beszélni, talajtömörség meghatározásáról, méretezési modulusnak a meghatározásáról, amennyiben ugye nem felelne meg a pályaszerkezet alatti földmű az elvárt kritériumoknak, akkor annak javítása szükséges, fagyvédelem és a pályaszerkezet víztelenítése, valamint a földmunkák végrehajtása. A követelmények előírását azt kihagytam, tehát az innét ebből a diából nem töröltem ki pillanatnyilag. Általánosságban a földmű szerepéről és kérdéséről. A földmű építési költsége az körülbelül 20-30%-ot tesz ki a teljes beruházási költségből, tehát nem kevés. Ha viszont tömegmennyiségben, volumenben nézzük, akkor azért az is elképzelhető, hogy adott esetben 4-5 méter átlagosan akár ugye azt lehet mondani, hogy 2 méter, 2,5 méter nagyságú töltés, bevágás létesül az utak jelentős részén, és ennek a mennyisége áll szemben a mintegy 30-40 cm vastagságú pályaszerkezettel, tehát nyilvánvaló, hogy ösztömegében ebből kell a legtöbbet építeni és bedolgozni. Gyakorlatilag a lehajlásainknak, tehát a burkolat igénybevétele során annak a behajlásának is mintegy 80-85%-a az a földmű összenyomódásából keletkezik, tehát a pályaszerkezet maga az igazából a terhelést csak szétosztja, és hát igyekszünk ugye úgy méretezni a pályaszerkezetet, hogy ez a szétosztott terhelés már a lehető legkisebb igénybevételt juttassa át a földműre, hiszen hogyha koncentráltan nagyobb igénybevétel lenne, akkor adott esetben úgy néznének ki az útjaink is, vagy még ugyabbul néznének ki, mint ahogy ugye a talajutak, akár a szekérnyomok és egyebek következtében. Tehát gyakorlatilag, hogyha nagy a földműnek a lehajlása, tehát kicsi a teherbírása, és ennek következtében nagy lehajlás keletkezik, az mindenképpen a pályaszerkezetben nagy húzófeszültséget eredményez, és ez a húzófeszültség többször ismételve fáradási repedéseket, tönkremenetelt okoz. Célunk elsősorban a nagy volumen miatt az, hogy lehetőleg a legkisebb legyen a földmű szállítási költsége, tehát elsősorban mindenképpen igyekszünk úgy tervezni is, és úgy kialakítani a földművet, hogy a lehető legkevesebb és legrövidebb szállítási hosszak legyenek. Ugye létezik úgynevezett keresztszállítás, amit elég ritkán tudunk alkalmazni, hiszen ez azt jelenti, hogy vegyes bevágás töltés szelvényben vagyok, tehát amit a bevágási oldalról kitermelek, azt rögtön csak a másik oldalon ugye leteszem és a töltésbe építem. Mondom, ez ugye elég ritka. Gyakorlatilag leginkább a hosszállítás az, ami azt jelenti, hogy igyekszünk úgy trasszírozni az utat, hogy lehetőleg a bevágásból kikerülő földmennyiség az a bevágás előtti utáni töltésbe kerüljön beépítésre. Természetesen ez csak akkor lehetséges, hogyha a bevágás talaja alkalmas földmű építésre, amennyiben ez nem alkalmas, akkor viszont a tervező sokkal inkább igyekszik úgy megoldani a nyomvonalnak a magassági vonalvezetését, hogy a lehető legkevesebb földet kelljen elszállítani, illetve oda szállítani ugye az építés helyszínére. Alapvetően két nagy része van a földműnek, ami minőségileg eltérő követelménynek kell, hogy eleget legyen. Ez a felső 50 cm, tehát közvetlenül a pályaszerkezet alatti tükörszintig lévő földműanyag, és az ez alatti, tehát az 50 cm alatti rétegek. A zárójelben láthatják, hogy autópályák esetén nem is csak a felső 50 cm-nek, hanem a felső 1 méternek kell speciális követelményeknek eleget tenni. A talajok használatánál, vagy a vizsgálatánál használatos fogalmak. Valószínűleg ezek jó részét, tehát nem valószínűleg, hanem szinte biztos, hogy már azért ismerniük kell, hiszen geotechnika előadáson ezek előfordultak, de hát érdemes megismételni. Ugye minden szemcsés anyag, és hát tulajdonképpen a talajok közül a kötött talajokat eleve kizárjuk az útépítési földműben történő felhasználásból, tehát csak valamilyen mértékig szemcsés anyaggal tudunk dolgozni. Ugye ezeknek meg lehet határozni a szemeloszlását, és a szemeloszlásból meg lehet határozni az úgynevezett egyenlőtlenségi számot. Ez az egyenlőtlenségi szám nem más, mint annak a két szemcse méretnek a milliméterben kifejezett értéke, ahol az anyagnak a 60%-a, illetve a 10%-a átesik, és ezt a D60 per D10 szemcse átmérőt osztjuk egymással, és ez adja az egyenlőtlenségi számot, ami alapvetően meghatározza a talajnak, a földanyagnak a tömöríthetőségét, beépíthetőségét. Majd ennek a felhasználásáról ugye a továbbiakban lesz szó. Ma már ugyan egyre jobban kiszorul, és a folyási határ, sodrási határ, tehát a bizonyos fajta víztartalom, ugye ez már egy picit a ez a konzisztencia jellemzője tulajdonképpen a talajnak. Tehát ezeknek a meghatározásához, ugye ez a folyási határhoz klasszikusan a Casagrande módszer volt, ugye ez egy speciális kis csésze, amit egy kis kerékkel forgatva fölemelünk, majd leejtünk, és ebbe a csészébe kell betenni a vizsgált talajnak az adott víztartalommal megkevert anyagát, és azt addig kell ugye folytatni ezt a víztartalom változtatást, amíg 25 ütés után pontosan egy speciális késsel húzott barázda 10 mm hosszan záródik össze. Ez volt ugye a folyási határ. A sodrási határ az pedig olyan, hogy kis hurkákat kell a megfelelő összetételű víztartalmú anyagból készíteni, ezeket ki kell sodorni, és hogyha a 3 mm nagyságú, vastagságú szálak, azok nem törnek el, vagy éppen töredezni kezdenek, ugye az a víztartalom, ami a sodrási határt adja. Azért mondtam, hogy ma már ezek kezdenek kiszorulni, mert látható, hogy bizonyos mértékig nagyon szubjektív, hiszen az, hogy én mennyire nyomom meg azt a kis hurkát, amikor sodrom, és ennek következtében akár az ujjammal ugye egy lokális helyen szétpasszírozom, és ugye ezért törik szét, vagy akár ugye rosszul ítélem meg a 10 mm hosszat, és ezért más víztartalom értéket határozok meg. Ezért ugye ez a szubjektivitás benne van a vizsgálatban. Nyilván, hogyha valaki gyakran csinálja, és ugyanaz a személy csinálja egy laboratóriumban, akkor ez a szubjektivitás nagyon nem játszik szerepet az eredményekben. Viszont az Európai Unió egy újfajta, ami tulajdonképpen nem annyira új, mert már a 60-as években is használták, az úgynevezett Attenberg határoknak a megállapítását hozta be ezeknek a konzisztencia jellemzőknek a méréséhez, és ez annyiból egyszerűbb, hogy egy speciális acélkúpot kell az adott víztartalmú talajba beleengedni, és a kúp besüllyedése alapján lehet megítélni a víztartalom mértékét. Tehát már adott esetben mire szakmába kerülnek, addigra valószínűleg ezt a kétféle módszert föl fogja váltani egyértelműen ez az Attenberg határ meghatározás. Másik jellemzője a talajnak a tömörség és a száraz térfogatsúly. Gyakorlatilag ugye a tömörítés közben, amikor építjük a földművet, a lehető legnagyobb tömörségre, az elérhető legnagyobb tömörségre törekszünk, de nyilvánvaló két dolgot kell tudnunk, mennyi az az elérhető legnagyobb tömörség, és milyen víztartalom mellett tudjuk ezt a tömörséget biztosítani, és ezért ugye a két értéket általában vizsgálni kell. Gyakorlatilag majd a következő diákon rajta lesz a tömörítési módszer, a Proctor tömörítési módszer, amelynek segítségével meg lehet határozni az optimális víztartalmat, és az optimális víztartalomhoz tartozik a talaj maximális száraz térfogatsúlya, és ennek a felhasználásával tudunk ugye tömörséget és egyéb jellemzőket meghatározni. A száraz térfogatsúly meghatározása tulajdonképpen ugye végtelenül egyszerű, hiszen ha van egy anyagom, aminek van víztartalma, akkor azt lemérem annak a tömegét, meghatározom a nedves térfogatsúlyát, és ezt az anyagot kiszárítom. A kiszárítás a standard módon 105 Celsius fokos szárítószekrényben történik, és nem határozott ideig, hanem addig, amíg a mintám nem marad súlyállandó. Ez azt jelenti, hogy beteszem az anyagmintát a szárítószekrénybe, szárítom 1-2 órán keresztül, kiveszem, megmérem a tömegét, újra visszateszem, 1 óra múlva megint kiveszem, megmérem a tömegét, és hogyha a két mérés között már csak egy meghatározott tömegváltozásnál kisebb érték van, akkor azt mondom, hogy most már ugye súlyállandónak tekinthető, és azt a tömeget mérem le, ezt tekinthető száraz tömegnek, és a száraz tömeg ismeretében, valamint a nedves anyagtömeg ismeretében meg tudom határozni a víztartalmat, amit ugye a szárítással elpárologtattam. Nyilván egyébként csak azért mondom, hogy a 105 fok azért 105 fok, hogy csak a víz párologjon el, hiszen a talajban egyéb alkotórészek is lehetnek, amelyek eltávozhatnának. Ezek az alapfogalmak, nézzük akkor az osztályozást. Gyakorlatilag a magyar szabvány 14.032-es kötőjel 2 szabályozza pillanatnyilag a különböző talajoknak a megnevezését és a besorolási osztályozását. 3 kategóriát különböztet meg. Durva szemcséjű talajokat, amelyeknek a 0063, tehát a 63 ezred milliméternél kisebb szitán átesett mennyisége, amit anyagi szab tartalomnak is szoktunk mondani, kisebb, mint 40%, és a plasztikus indexük is kisebb, mint 40%. A finom szemcséjű kötött talaj ezeknek az ellentetje, illetve az iszaptartalomban ellentetje, tehát több mint 40% az agyagiszaptartalom és a plasztikus indexe is nagyobb, mint 10%. Vegyes szemcséjű, amikor ezen feltételek valamelyikének ugye nem tesz eleget a vizsgált anyag, és ezért se a durva, se a finomhoz nem lehet besorolni, mert mondjuk például a plasztikus indexe az kisebb, mint 10%, de az agyagiszap tartalma az meg nagyobb, mint 40. Tehát ezek kerülnek a vegyes talajok besorolásba. A besorolás mellett különböző jellemzőket vizsgálva a talajokról, van egy útügyi műszaki előírás, nem tudom, hogy ez előkerült-e már, ezért én nem emlékszem, hogy beszéltem volna róla, tehát ezért most elmondanám. Ugye van a szabványoknak a rendszere. Valamikor Magyarországon az MS jelzetű szabványok voltak, és ezeket kellett ugye alkalmazni a különböző vizsgálatok és egyéb meghatározások során. Amikor az Európai Unióba beléptünk, akkor az Európai Unióval való együttműködés egyik alapfeltétele az volt, hogy amire van uniós szabvány, tehát egységesen az Unióban kidolgozott szabvány, azoknak a magyar szabványait vissza kellett vonni, és helyette az uniós szabványt kellett alkalmazni. Ez volt az egyik változás, ami 1995-től lépett gyakorlatilag fokozatosan érvénybe. De 95-ben volt egy másik nagy változás is, amíg csak magyar szabványok voltak, addig az általános országos érvényességű szabványok mellett voltak úgynevezett ágazati szabványok. Az ágazati szabvány azt jelentette, hogy az abban foglaltat egy bizonyos ágazat, tehát például az útépítés kellett, hogy használja. Ilyen ágazati szabvány jelzett különböző volt, az útépítési ágazati szabványok 07-tel kezdődtek, tehát ha valahol szakirodalomban, akár régebbi ugye, anyagok között találkoznak olyannal, hogy MS 07 kötőjel, nem tudom én, 3452, akkor ez azt jelenti a 07-es jelzetből következően, hogy ez az útépítési ágazatnak, vagy közlekedésépítési ágazatnak az alapszabványa. Ezeket az ágazati szabványokat is meg kellett szüntetni, és ugye az volt a következő lépés, hogy ennek helyére valamit kellett hozni, hiszen az Európai Unió sem teljes körűen tud mindent szabályozni. Ezért az mi ágazatunk úgynevezett útügyi műszaki előírások rendszerét alakította ki. Ezek az útügyi műszaki előírások az első néhány évben úgy néztek ki, hogy egy az egyben átvette a szakma a valamikori 07-es MS jelzetű szabványokat, csak éppenséggel attól kezdve UT és ugye meghatározott számot kaptak. Tehát pillanatnyilag, amikor ilyen számot, jelzetet látnak, hogy nagy U, nagy T, és általában ez úgy néz ki, hogy 1, 2, 3 lehet az első szám, majd kötőjellel egy másik számcsoport, ami mindig egy főszámból és egy pont után 3 alszámból áll, tehát ezek a fajta jelölések az útügyi előírások, amelyeket viszont a miniszter kötelezően alkalmazandóvá tett a szakma területén. Van egy ellentmondás, ugye, hiszen a miniszter az csak a külterületi közutak esetén jár el hatóságként, illetve rendelhet el dolgokat, tehát az önkormányzatoknak speciál nem kötelező, legfeljebb ajánlott ezeket az útügyi műszaki előírásokat figyelembe venni és alkalmazni. Azt azért tudniuk kell, és ezt jó, hogyha megjegyzik a későbbiekre, hogy ha bármilyen vitás kérdés van, kivitelező, beruházó, és így tovább felek között, és bíróságra kerül a sor, akkor a bíróság elsősorban azt vizsgálja, hogy kikötötték-e a szerződő felek azt, hogy milyen szabvány szerint kívánják az adott építményt ugye megépíteni és ellenőrizni. Ha ezzel nem foglalkoztak és nem kötötték ki, akkor viszont a mi ágazatunk területén, függetlenül attól, hogy önkormányzati útról van szó, az útügyi műszaki előírásokat tekinti irányadónak, tehát azt mondja a bíróság, hogy annak meg kellett volna felelni, figyelembe véve azt is általában, hogy nyilván a városon belül is olyan cégek dolgoznak, akik egyébként a külterületi utakat is építhetik. Tehát visszatérve akkor most már a rövid kitérő után ide a földanyagok alkalmasságának megítéléséhez, az útépítési geotechnikai szabályok, tehát utak, autópályák geotechnikai szabályait, ez az UT2 kötőjel 1.222-es előírás szabályozza, és ez sorolja be a különböző szempontok szerint a talajokat. Tehát ez ugye a besorolás, mint említettem, csak az útügy területén érvényes, tehát már a vasút sem foglalkozik azzal, hogy ő ugyanezeket a besorolásokat alkalmazza. Ennek a besorolásnak, ahogy a dián látható, 1-től 6-ig vannak ugye jelzetei, az 1-es az a kiváló, legjobb minőségű földműanyag, és hát a 6-os az, amit már az útépítés során használni nem lehet. Kiváló földanyagnak minősül a durva szemcséjű anyag abban az esetben, hogyha annak a 0063-as szemcsetartománya 5%-nál kisebb, és az egyenlőtlenségi mutatója nagyobb, mint 6, tehát egy viszonylag jó nyújtott szemeloszlású. Ilyenek a kavicsok, homokos kavicsok és a homokok általában. Jó földműanyagok föl vannak sorolva, gyakorlatilag itt is ugye a durva szemcséjű anyagoknál elvárjuk, hogy 5%-nál kisebb legyen a nagyon finom szemcse tartomány, az egyenlőtlenségi mutató itt is nagyobb legyen, mint 6, viszont már elfogadunk olyan anyagot is, aminek 3 és 6 között van az egyenlőtlenségi mutatója, tehát már egy picit rosszabb egy szemcséjű anyag felé hajló anyagokat is ugye még jó földműanyagként alkalmasnak tartunk. Vegyes a következő felsorolás, tehát hogyha 5-15% között van ugye a finom anyag tartalma, és legalább a szemeloszlása folytonos, tehát itt már nem tudjuk használni adott esetben az egyenlőtlenségi mutatót, de elvárjuk, hogy ne kihagyásos szemcse halmaz legyen, tehát ne hiányozzon semmilyen szemcse tartomány. És természetesen ugye málásra nem hajlamos, és ugye a legnagyobb szemcse nagysága nem lehet 200 mm-nél nagyobb azoknak az anyagoknak, amiket a jó földműanyag kategóriába sorolunk. Vannak a megfelelő földműanyagok, most nem fogom végigolvasni, vissza se fogjuk kérdezni, de hogyha valaki ugye elő akarja majd venni ezt a diát, akkor legalább itt van benne, tehát itt is ugye már enyhébb jellemzőket lehet figyelembe venni, és van még az elfogadható, amit még az útépítésben alkalmazhatunk. Ezek már látják, hogy bizonyos mértékig kötött, tehát kisebb mennyiségű anyag, iszaptartalmuk van, hiszen már a plasztikus index megjelenik, és a víztartalom tartomány értékelése is megjelenik, amit természetesen ugye a jól graduált szemcsés talajoknál nem nagyon szoktunk figyelni. És van az utolsó csoport, amit az útépítés területén még alkalmazni tudunk, ezek az úgynevezett kezeléssel alkalmassá tehető anyagok. Tehát ebben az esetben az van, hogy az a talaj önmagában nem megfelelő minőségű, de más anyaggal különböző arányokban összekeverve már egy elfogadható, megfelelő minőségű keveréket tudunk kapni, és ez már beépíthető a földmű anyagába. Természetesen van aztán ugye az a kategória, ami egyáltalán nem alkalmas földműépítésre. Ezek elsősorban a nagyon finom szemcséjű, plasztikus konzisztenciájú talajok, és a nagyon könnyű, tehát hogy a közepén ugye a szikes talajok, hát nyilván ugye azok bizonyos mértékig olyan sókat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a pályaszerkezet különböző anyagaira, valamint a nagyon könnyű talajok, tehát aminek a legnagyobb száraz testsűrűsége nem éri el az 1,66 gram per köbcentimétert, tehát ezek nem használhatók a földmű építésében. Nézzük a tömörség meghatározásnak a módszereit. Már erről volt szó ugye a múlt órán a mérési eljárásoknál, de azért itt ugye megismétlek néhány kérdést. Tehát gyakorlatilag a földműnek alapvetően a tömörsége az, ami a végső minőségét meghatározza, és sajnos ez a tömörség pusztán tömörítéssel nem feltétlenül érhető el. Bizonyára nagyon sokan tapasztalják, hogy a városokban is a különböző csatornanyomvonalak, egyebek megsüllyednek, egyszerűen azért, mert ugyan elvárt az, hogy 90%-os tömörségre tömörítsék be az oda visszaépített talajt, viszont 10%-ot még mindig jogában áll ugye tömörödni. Nyilván ugye ez a 10% ez térfogatosan értendő, de akkor is, hogyha 1 méter vastagságú talajt 90%-os tömörségre építek be, és az utána 95%-ig betömörödik, bizony annak még 1-1,5 cm hosszirányú süllyedése is van, tehát nyilván ugye ez megjelenik aztán a ráépített burkolatban. Ugyanígy ugye a magas töltések is részben önsúlyuknál, részben pedig a különböző időjárási hatások, csapadék és egyéb hatására tovább konszolidálódnak, tovább tömörödnek, és ezzel ugye a magasságuk is változik. Itt el szoktam mesélni egy aranyos történetet, gyakorlatilag amikor még a régi, tehát a most működő Budapest-Bécs vasútvonalat építették, és 120 km/h ugye sebességre alakították ki a földműveit. Volt olyan szakasz Bicske környékén, ahol 16 méter magasságú töltést kellett építeni, és hát a kivitelező természetesen megépítette azzal a koronaszélességgel, amivel az eredeti terv szerint kellett. Majd ugye akkor még több idő volt a kivitelezésre, és általában egy-egy évig hagytuk, hogy konszolidálódjanak a töltéseink. Ez a 16 méteres töltés mintegy 50-55 cm süllyedt az első tél alatt, és ennek következtében vissza kellett magasítani. Igen ám, de amikor hozzáépítették a visszamagasításnak ugye szintén az 1-1,5 rézsűjét, akkor a koronaszélesség olyan mértékben lecsökkent, hogy arra már a pályatest nem volt ráépíthető, tehát rögtön még a vadonatúj töltésen töltésszélesítést kellett végrehajtani annak érdekében, hogy a megfelelő pályaszerkezet, illetve pálya kialakítható legyen. Mondom, ez vasút volt, de nyilván útnál is előfordul. Tessék csak annak utána gondolni, hogy például a M7-es autópályának a Szántódi viadukthoz való csatlakozásánál 30 méteres töltés szakaszok is előfordulnak. Hát ezeknek is van nyilvánvalóan megfelelő süllyedése és utántömörödése. Tehát mindenképpen a tömörítés egy nagyon fontos dolog, mert hogyha jól tömörítettem, akkor az anyagnak a belső súrlódása jó lesz, javul a kohézió, tehát az egymáshoz kapcsolódás, megnő a nyírószilárdság, tehát kevésbé lesz érzékeny a különböző mozgásokra, természetesen csökken az összenyomhatóság, tehát nem fog a magassága adott esetben jelentős mértékben változni, és alapvetően csökken a vízérzékenysége is, hiszen a kellően tömörített talajba nehezebben tud bejutni, ugye kisebb a hézaktartalma, ennek megfelelően nehezebben tud bejutni bármilyen vízmennyiség. A tömörséget magát, azt a legnagyobb térfogat, száraz térfogat súlyhoz viszonyítjuk, ugye, és ennek a meghatározására használjuk a proktor vizsgálatot. Gyakorlatilag itt a dián az van fölírva, és ma már általában mindenhol ezt hallják, hogy a módosított proktor vizsgálattal megállapított ugye, száraz térfogat súly, vagy optimális víztartalom, és így tovább. Tulajdonképpen mit jelent a módosítás? Nagyon egyszerű, gyakorlatilag az eljárás teljes... Tehát az eljárás... Az eljárás az ugyanolyan, mint a nem módosítottnál, azzal a különbséggel, hogy a nem módosított proktor tömörítés során ezt a körülbelül 114 mm vastagságú anyagot három rétegben és 3x40 ütéssel tömörítettük be. A módosított proktor vizsgálat 5 rétegben és 5x40 ütéssel tömöríti ezt az anyagot, tehát nyilvánvaló, hogy nagyobb hatékonyságú tömörséget lehet elérni. A proktor vizsgálat során ezt a talajt különböző víztartalmakkal tömörítjük be, és minden egyes víztartalomnál megmérjük a betömörített talajnak a sűrűségét, és ezt, hogyha fölrakjuk, akkor egy ilyen maximumon átmenő görbét kapunk, és nyilvánvaló, hogy a maximum pont adja az ideális, optimális víztartalmat. Természetesen a különböző telítettségeket is vizsgáljuk, már a telítettség alatt azt kell érteni, hogy a talajnak a belső hézaktartalmát milyen mértékig tölti ki az a vízmennyiség, ami a talajban benne van az adott víztartalomnál, és nyilván ugye a maximális tömöríthetőség az akkor lép föl, amikor, tehát nem tudom már tovább tömöríteni, amikor már minden hézagot kitöltött a víz, tehát ez a legnagyobb víztartalma tulajdonképpen a talajnak, amit föl tud venni. A tömörítési görbének azért is van jelentősége, mert hogyha megállapítottam egy talajnak az optimális tömörségi víztartalmát, vagy az optimális ugye, hézaktartalomhoz és maximális tömörséghez tartozó víztartalmát, és felveszem a proktor görbét, akkor ezen a proktor görbén meg tudom határozni azt a határértéket, ugye, ahol a 90%-os vagy 95%-os autópályáknál ugye ez az elvárt tömörség, tömörséget el lehet érni. Tehát meg tudom határozni erről a görbéről azt a víztartalom tartományt, amely víztartalom tartományban ezt a talajt betömörítve a lehető legnagyobb száraz térfogat súlyt, a lehető legnagyobb tömörséget tudom elérni. Tehát erre is használjuk a proktor görbét. A maximum természetesen ugye meghatározza az optimális víztartalmat, hát itt van részletesebben leírva ugye az, amit az előbb elmondtam, ugye a metszéspontok levetítése adja a víztartalom értéket. Gyakorlatilag ezt a két értéket, hogyha használjuk, akkor ebben, ezen tartományban lehet tömöríteni ezt a talajt. Na most... Ja, később lesz, bocsánat, bele akartam menni már a tömörítés réteg részébe. A tömörítést magát és a tömörségi fokot, azt a víztartalom, a talaj sűrűsége, tehát a saját sűrűsége és a tömörítési munka nagysága határozza meg. Itt most már nem a proktorról, hanem a beépítési tömörítésről van szó, tehát gyakorlatilag a beépítés során azt a víztartalmat kell folyamatosan tartani, ami a optimális értékhez vezet. Ennek a betartása nem egy egyszerű dolog adott esetben. hogyha túl száraz az idő, tessék csak annak utána gondolni, hogy most milyen hosszú időszak óta nem volt csapadék. Tehát ha túl száraz az idő, akkor sokkal gyorsabban szárad a talaj. Tehát után kell locsolni, és természetesen folyamatosan keverni is kell. Ha viszont adott esetben kapott egy csapadékot a még nem egészen betömörített földmű, abban az esetben viszont szárítani kell. Hát a szárítás az nem úgy történik, mint ahogy ugye szokásos módon az ember a haját szárítja. Nem tudunk más csinálni, mint tulajdonképpen fellazítjuk, tehát mondhatni azt, hogy olyan eszközökkel, mint amit a mezőgazdaság is alkalmaz, egy picit ilyen ekeszerű talajlazítókkal, boronákkal, ugye föllazítjuk a talaj felső rétegét, ezáltal ugye nagy felületen lesz szabad az anyag, és így a levegő, a szél könnyebben tudja kiszárítani, és amikor a megfelelő víztartalmat újra elérte a talaj, akkor lehet ismét betömöríteni és befejezni az anyagnak az építését. Gyakorlatilag a víztartalomnak főleg a kötött talaj felé, tehát az agyagiszapos, nagyobb agyagiszap tartalmú talajok esetén a magasabb víztartalom felé történő eltérése az nagyon veszélyes, mert ezek a nagyobb agyagiszap tartalmú talajok sokkal könnyebben válnak telítetté, tehát kisebb, ugye a nagyon sok finom szemcséből adódóan, messze kisebb az úgynevezett befogadó hézaktartalmuk ezeknek a talajoknak, tehát kevesebb víz is már telíteni tudja a pórusokat, és mivel a víz összenyomhatatlan, ennek következtében a telített talajt azt nem lehet tömöríteni. Bizonyára tapasztalták már esetleg ugye kirándulások esetén, hogy vannak olyan elázott talajterületek, amire az ember rálép és rugózik, tehát benyomódik a talpa alatt, majd amikor leveszem a lábam róla, akkor újra visszanyeri az eredeti alakját, vagy közel visszanyeri az eredeti alakját. Ezek a telített állapotú talajok, tehát főleg, ugye, mint mondtam, a nagyon sok finomanyagot tartalmazók. Ezeknek a tömörítése ebben az állapotban nem lehetséges, tehát ilyenkor megint csak a szárítással lehet bármilyen eredményt elérni a bedolgozás során. Természetesen ugye ez a múlt órán szintén volt a mérési előadás részen. Folyamatosan mérnem kell, ellenőriznem kell a talajnak a tömörségét, és nyilvánvaló egy adott talajrétegnek a tömörítését akkor fejezhetem be, hogyha annak már a megfelelő tömörségi értékét elértem. Itt említem meg majd, de még hátrébb még egyszer fog szerepelni. Általában nem tudunk, mint egy 30-50 cm-nél nagyobb talajréteget együttemben betömöríteni. Tehát amikor azt látják, hogy épül egy 16, vagy ugye emlegettem a 30 méteres töltést ugye az M7-es kapcsán, azt nem úgy építik, hogy odaszórnak annyi földet, hogy az a megfelelő vastagságot adja, aztán elkezdik tömöríteni, hanem nem megy másképpen, mint elterítenek, mint egy 50 cm laza földanyagot, ezt elkezdik betömöríteni, amikor a megfelelő tömörséget elérte, akkor terítik rá a következőt, és így rétegenként építik fel ugye a megfelelő pályaszerkezet alatti földművet. Gyakorlatilag ugye ekközben minden egyes ilyen 50 cm, 40 cm vastagságú rétegen külön-külön mérni kell a tömörséget és a megfelelő víztartalmat adott esetben ugye a beépítés során, tehát elég sok ugye babra munkával jár a laboratórium részére, tehát igen, nem csak a földmű anyagbeépítése, hanem a vizsgálati mennyisége is meghatározó mértékű az útépítés során. Természetesen ugye a tömörséget lehet a gamma-sugaras izotópos berendezéssel mérni, vagy hát a klasszikus, ugye kiszúróhengeres és gumimembrános méréssel, de hát ezek ugye mindegyike alkalmazható. Ez a izotóposról itt egy rövid újra előforduló anyag, vagy megismételt anyagrész van. Tulajdonképpen ugye megint egy olyan részéhez értünk a méréstechnikai kérdéskörnek, hogy egy mérőeszköz akkor fogadható el használhatóan és ugye megfelelő eredményt szolgáltatóan, hogyha annak az adatai mérési rendszere kalibrálható, esetleg hitelesíthető, ugye, de a legtöbb útépítésben használt eszköznél a kalibráció az megfelelő. Tehát az izotópos sűrűségmérő, víztartalommérő berendezéseket is folyamatosan kalibrálni, ellenőrizni kell, hiszen nincs annál rosszabb, mint amikor azt hiszem, hogy a mért eredményem 95%, miközben az eszközöm hibájából adódóan csak 93 vagy 92%-os tömörséget sikerült elérnem, és adott esetben a kontrolllaboratórium egy héttel később jelzi, hogy ott a tömörség nem volt megfelelő, és a következő heti munkámat visszabonthatom azért, mert ugye az én saját eszközöm nem jó eredményt szolgáltatott. Tömöríthető talajok. Megint ugye ahogyan a földmű minőségét, tehát a talajokat minőségi szempontból, használhatóság szempontjából besorolta az UT előírás, ugyanez az előírás, ez a 2.222-es előírás, ez a talajokat tömöríthetőségi szempontból is csoportosítja. Megint csak ugyanazok a jellemzők vannak, tehát a egyenlőtlenségi mutató, illetve a finomanyag tartalom, ami alapján ugye ezek a besorolások megtehetők, gyakorlatilag a 1-től 4-ig terjedő skálán az utolsó az semmiképpen nem használható az útépítésben, a 3-as, tehát a nehezen tömöríthető anyagokat igyekszünk elkerülni, hiszen ott nem az a baj, hogy ne lennének használhatók, ott az a probléma, hogy gazdaságosan nem érhető el az a tömörség, vagy nem könnyen érhető el az a tömörség, amit elvárunk a földmű anyagától. Méretezési teherbírás. Magával a méretezéssel majd két külön órán későbbiekben fogunk foglalkozni. Gyakorlatilag tudniuk kell azért azt, hogy a pályaszerkezet méretezése során a szerkezet felépítéséhez egy kiinduló pontot kell meghatározni, tehát valamit feltételezni kell, hiszen az alapján tudok ugye részben az addig elkészült rétegre előírásokat rögzíteni, részben pedig ugye abból tudom meghatározni, hogy az a pályaszerkezet az ilyen körülmények között milyen élettartamot fog elbírni. Ezért az útpályaszerkezet méretezésnél a teherbírási modulust, a földmű teherbírási modulusát rögzítjük, mégpedig a pályaszerkezet jelenlegi érvényes méretezési utasítása 50 E2 egyenlő 50 newton per négyzetmillimétert vagy 50 megapaszkál értéket vesz figyelembe, mint a pályaszerkezet tetején rendelkezésre álló teherbírási modulust. Ezt az értéket úgy kell a pályaszerkezetnek biztosítania, és azért ezt az értéket vesszük figyelembe, hogy ebből még az újonnan megépített pályaszerkezet élettartama során bizonyos mértékig veszíthet ebből a teherbírási tulajdonságból, például ha víz jut a ugye, használat közben, hiszen sajnos a pályaszerkezeteink átrepedhetnek, vagy akár ugye, más módon oldalról, vagy lentről kapillárisan ugye, fel tud víz jutni a pályaszerkezet alá, és le tudja csökkenteni a szerkezetennek a teherbírását. Ezért már most elmondom, és majd a méretezésnél újra ki fogom hangsúlyozni, hogy az E250 teherbírás az gyakorlatilag az új földmű esetén minimálisan elvárt érték, viszont a biztonság okából csak E240-et veszünk figyelembe a pályaszerkezet méretezésnél, arra való tekintettel, hogy ebből az 50-ből veszíthet a használati élettartam alatt ugye a földmű. A különböző méretezési kategóriák A-tól R-ig vannak, ebbe most megint nem fogok belemenni, forgalmi terhelési osztályok ezek a betűjelzések, különböző nagyságú ismétlődő forgalmakat jelentenek. Az R a legnagyobb, tehát gyakorlatilag ahogy az ABC-be haladunk előre, úgy növekszik a forgalomnak a nagysága. Jelen pillanatban ugye az R érték a legnagyobb, ami azt jelenti, hogy 30 milliónál több egységtengely áthaladás van az adott útszakaszon. Ennek megfelelően ugye az alacsonyabb kategóriákban a méretezési utasítás lehetővé teszi, hogy csak tájékoztató a talajkategóriára általánosan elfogadott E2-vel számoljon a tervező, míg a D forgalmi kategóriától fölfelé mindenképpen konkrétan meg kell mérni, vagy laboratóriumi vizsgálattal, vagy helyszíni vizsgálattal az építendő út nyomvonalában lévő talajoknak a teherbírását. Ez a táblázat az, ami 1-től 10-es talajcsoportba besorolva a különböző talajok megnevezését és a megint csak a plasztikus index, egyenlőtlenségi mutató és az egyéb jellemzők alapján a kategorizálását megadja a talajainknak, és ebben a táblázatban szerepel az első két oszlopban a nehéz és a normál körülmények közötti igénybevételek esetén, illetve környezeti feltételek esetén az adott talajfajtának az elvárható teherbírási modulusa, és az a víztartalom, amely víztartalom tartományban még ez a teherbírási modulus megvalósul és rendelkezésre áll. Természetesen, hogyha ehhez képest nagyobb víztartalom van, abban az esetben már ugye a víztartalom százalék mértékében 1%-onként adott mértékű teherbírás csökkenéssel kell számolnia a tervezőnek. Ezt a táblázatot, mint említettem, az A-tól C kategóriáig terjedő pályaszerkezet méretezések esetén használhatják a tervezők, tehát akkor megnézi a tervezési szakaszon rendelkezésre álló talajokat, a felső 50 cm-ében adott esetben a töltésnek és a bevágásnak, és a talaj besorolása alapján meghatározhatja a méretezési modulust, és ez alapján tudja eldönteni, hogy megfelelő teherbírású lesz-e ez a talaj, vagy pedig kell rajta erősíteni. A kedvezőtlen ugye az NK és a kedvező éghajlatú hidrológiai adottságú szakaszok, ugye, ahol ezeket figyelembe lehet venni. A teherbírást, mint említettem, E2-vel jellemezzük, de már a múlt órán volt szó róla, ugye még mindig a laboratóriumi körülmények között CBR értéket is lehet mérni, tehát megint csak visszatérve ugye arra, hogy a D-forgalmi kategóriától kezdve már méréssel kell meghatározni a talajteherbírási modulust. Erre a mérésre lehetőség van laboratóriumi körülmények között, és ott az E2 30 cm-es tárcsája nem használható, hiszen akkora anyagmennyiséget nem tudok laborkörülmények között megfelelően betömöríteni. Tehát marad a CBR vizsgálat, viszont a CBR vizsgálatnak az eredményéből át lehet számolni, itt van bemutatva az a képlet, amivel át lehet számolni az E2 teherbírási modulusra az értéket, és így megkaphatjuk a talaj teherbírását, amit a laborban csak egy kisebb mintán mértünk. Hát itt a CBR vizsgálattal megint ugye nem kívánok részletesebben foglalkozni. A múlt órán már volt szó a mérésről, illetve ugye arról is, hogy az optimális víztartalomhoz képest ugye magasabb víztartalommal határozzuk meg a CBR értéket. Hát ez az ábra már szintén szerepelt, az egész eljárás leírása, CBR vizsgálat kiértékelése újra benne van az anyagban. A E2 besorolásnál, ugye a CBR-ről múlt órán volt szó, hogy a 4-es értékű CBR az gyenge, 4 hét között kezdődik a megfelelő. Az E2-re hasonlóképpen van egy besorolás, tulajdonképpen a standard állapotot a közepes teherbírású talajoknál rögzítjük, és ehhez képest vannak gyenge és jobb teherbírású talajok is, amik ugye a földművek építésénél használhatók. Itt van a tárcsás teherbírás mérés, ami megint csak a múlt órán szerepelt, és ennek a leírása, ahogyan ugye a múlt órán is elmondtam, 0,3 meganyúton per négyzetméterig felterhelünk 500 meganyúton per négyzetméteres lépcsőkbe, majd tehermentesítjük, és a második vonal, tehát ugye ennek a második terhelésnek a vonalából határozzuk meg az E2 értékét, ugye ennek a képletnek a segítségével, ebben a terhelőtárcsa sugara, a fajlagos terhelés, megoszló terhelés, tehát tulajdonképpen ugye a 0,3 meganyúton per négyzetméter, és a süllyedés mértéke szerepel. Mi történik akkor, hogyha nem elegendő a talajteherbírásom? Mint említettem, ugye az új pályaszerkezetnél ez itt hibás, elnézést kérek, ezt nem vettem észre, 50 meganyúton per négyzetméteres teherbírásnak kell lenni, és ezt kell elérni, hogyha nem elegendő a meglévő teherbírásom, mégpedig úgy, hogy javító réteget építek a gyengébb teherbírású talajrétegre. Ennek a javító rétegnek három változata van, homokos kavics vagy egyéb szemcsés anyag, zuzott kő murva, tehát egy tört anyag, durvább ugye, tört anyag, és természetesen hidraulikus, tehát cementes, pernyés stabilizációval előállított ugye, talajanyag. A ábra mutatja azt, hogy amennyiben a meglévő talajteherbírási modulusom az ennyi, vagy adott esetben ugye például 20 meganyúton per négyzetméter, akkor ennek a javítására 20 cm ugye zúzott kő murva szükséges ahhoz, hogy a felszínen már az E2 50-es teherbírás értéket kapjam meg. A javító rétegeknek kiváló, de legfeljebb is jó útpályaszerkezeti anyagból, illetve földműanyagból kell készülnie, pontosan azért, hogy jól tömöríthetők, fagyállók és megfelelő ugye, végső teherbírásúak legyenek. Ennek a tervezését, illetve hát a hidraulikus alaprétegeknek is a tervezését, ez az útügyi műszaki előírás, az út 2.3.207-es szabályozza. Attól, hogy megfelelő teherbírást biztosítottam, attól még nem feltétlenül marad meg ez a teherbírásom tartósan. Az előbb már említettem, ugye, hogy a víz bejutása mindenképpen rongálja a teherbírását a földanyagnak, és a víz bejutásának az egyik formája az a fagybehatolás, amikor is a talajban benne lévő nedvességtartalom megfagy, jégkristállyá alakul, és így ugye fagyott állapotban ugyan növeli a teherbírást, viszont amikor ez kiolvad, akkor telíti a talajt és legyengíti a teherbírását. Bármi furcsa, a fagy hatására magába vonzza a talaj, tehát ezek a finom szemcsés anyagok magukba vonzzák a környezetükből a nedvességet, tehát amikor átfagy egy talaj, akkor képes a lentebbi rétegekből vízpárát fölszívni magába, és ezzel még növelni is az egyébként meglévő víztartalom mértékét, és ezért amikor kiolvad, akkor nagyobb valószínűséggel lesz telített állapotú. Gyakorlatilag a fagy behatolása az a levegő hőmérsékletétől, a talaj összetételétől, annak a hézaktartalmától és a talaj víztartalmától függ. Ugye nyilvánvaló, minél nedvesebb, annál könnyebben tud át is fagyni ez a talaj. Itt egy dolog kimaradt, az idő, hiszen nyilvánvaló, hogy ha csak mondjuk egy órán keresztül van mínusz 3 fok, akkor nem fog a talajom átfagyni, mert nincs ideje arra, hogy a megfelelő hőmérsékletre lehűljön. Tehát ez a tényező itt most még ezen a dián hiányzik. Ebből következően, miután ugye itt az előző dián szerepelt, hogy az összetétel hézaktartalom és ugye a természetes víztartalomtól is függ a földmű fagybehatolási értéke, ezért ezeket a talajokat fagyállóság szempontjából is 3 csoportba tudjuk sorolni. Létezik fagyálló, fagyérzékeny és fagyveszélyes talaj. A besorolásnak a táblázata itt van, ugye fagyálló a durva szemcsés, tulajdonképpen homokos kavics, kavicsos homok, fagyveszélyesek az iszapos anyagok, a finom homokok és az iszapos homoklisztek, megint csak ugye a szemeloszlás jellemzői értéke fent van, és ez alapján lehet ezeket még besorolni. Egyet tudniuk kell, gyakorlatilag a fagyveszélyes talajt nem alkalmazhatjuk, és a fagyérzékeny talajt is lehetőleg kerülni kell a földmű felső 50 cm-ében. Ha nem tudjuk elkerülni, mert ilyen anyag áll rendelkezésre, akkor természetesen külön ellenőrizni kell fagyvédelemre a pályaszerkezetünket. Kötött talajok ugye szintén besorolhatók fagyérzékeny és fagyveszélyes kategóriába az összetételük, plasztikus indexük alapján. A második órán emlékeim szerint Pallós tanár úr beszélt a pályaszerkezetek tönkremeneteli folyamatáról, és ebben a tönkremeneteli folyamatban ugye említette a fagykárt, illetve az olvadási kárnak a kérdését is. Tehát tulajdonképpen ugye ez két dolog. Fagykár akkor áll fent, hogyha a földmű fagyzónában fagyérzékeny vagy fagyveszélyes talaj van, és ennek a nedvesség tartalma kapilláris úton vagy oldalról a patkáról megnövekszik, megnövekedhet, és ez ugye földúsul a talajban. Tulajdonképpen a kapilláris úton történő víz bejutást, azt tudjuk ellenőrizni. A sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy ha a decemberi talajvízszint, tehát nem ugye mindenféle egyéb, hanem a decemberben mérhető talajvízszint 2 méternél nem közelíti meg jobban a pályaszerkezetünk felszínét, abban az esetben kicsi a valószínűsége a kapilláris úton történő vízemelkedésnek, tehát ekkor ugye ez kedvező, ha ennél jobban megközelíti, akkor mindenképpen van esély arra, hogy a talajban a víz feldúsul. És hát természetesen ugye a fagykár a következő idő, illetve tényezője az, amit már az előbb említettem, hogy kellő ideig legyen hideg, tehát tartós hideg forduljon elő, és a jéglencse kialakuljon. Soha nem elegendő ismételni, gyakorlatilag ugye a kétféle tönkremenetel, és ez majd a rövid dolgozatban is, ugye ellenőrző dolgozatban is szerepelni fog kérdésként. A kétféle tönkremenetel között a következő az alapvető különbség. Fagykár minden forgalom és minden egyéb igénybevétel nélkül is felléphet, mert a fagykár jelenségéhez csak az kell, hogy a talajban lévő víz megfagyjon, áthűljön, megfagyjon, és mivel a jéggé alakult víz 8%-kal nagyobb térfogatot foglal el, mint a folyékony víz, ezért ugye ez a jéglencse megduzzasztja, megemeli a burkolatot, és ezáltal teszi tönkre, ezáltal rongálja. Tehát ehhez nem szükséges forgalom. Az olvadási kár viszont akkor lép fel, amikor a talajban megfagyott víz elkezd megolvadni, és ugye ez az olvadás általában úgy lép fel, hogy a fölsőbb rétegek már felengedtek, a lentebbi rétegekben még fagyott állapotban van a jég, illetve a víz, és ennek következtében a jég feletti részben feldúsul a víz, nem tud onnét eltávozni, hiszen lefele tudna gravitációs úton elmenni. Ennek a hatására telített lesz a talajnak a szemcsehalmaza, és a telített talaj kétfázisúvá változva elveszíti a teherbírását, ami azzal jár, hogy a különböző igénybevételek, tehát a pályaszerkezet felületén haladó járművek alól ez a vízzel telített pálya vagy földmű kitér nem bírja a terhelést átvenni és megfelelően elviselni, ezért sokkal nagyobb lehajlások következnek be a pályaszerkezetben. A nagyobb lehajlás nagyobb igénybevételt, nagyobb feszültséget, nagyobb megnyúlást idéz elő, és ennek hatására következik be a pályaszerkezetnek a repedéses tönkremenetele. Ehhez viszont nyilvánvalóan valamilyen terhelésre van szükség, tehát olvadási kár az csak forgalom hatására, terhelés hatására tud létrejönni, mert szerencsére a pályaszerkezeteinknek az önsúlya nem akkora, hogy önmaguktól ugye ezt a tönkremenetelt elő tudnák idézni. Mind a fagykár, mind az olvadási kár ellen megfelelő eljárásokkal védekezni kell, és lehet. A fagykár ellen elsősorban azzal tudunk védekezni, hogy korlátozzuk a vízbejutásnak a lehetőségét, illetve olyan fagyvédő réteget építünk be a pályaszerkezet alá, ami megakadályozza ugye ennek a fagykárnak a létrejöttét. Tulajdonképpen mi ez a pályaszerkezet alá fagyvédő réteg építése? Egy durva szemcsés anyag, aminek a kapillárisai nem működnek, hiszen a kapilláris vízemelkedés csak egy nagyon finom szemcsézetű, ugye vékony hajszál csövezettségű talajban léphet fel. Ez a durva szemcséjű talaj meggátolja a kapilláris vízemelkedést, és ezért a felette lévő rétegekbe alulról nem tud feldúsulni a víz. Vagy Másik lehetőség, hogy eltávolítjuk a talajban lévő vizet olyan mértékig, hogy már a kapilláris emelkedés ne okozhasson problémát. Ez ugye különböző vízszintsüllyesztéssel történhet, vagy ugye az is egy lehetőség, több helyen, ugye például az autópályák építésénél éltek is ezzel a megoldással a tervezők, és a fagyveszélyes területeken, illetve magas talajvízszintű területeken, tessék csak megnézni, ugye a Balaton mellett megint csak az M7-esnek a vonalvezetésére tudok hivatkozni. Ugye Balaton lelle, Szemes, ezeken a részeken valamikori Balaton lápvidéken haladt keresztül a pálya, ami azt jelenti, hogy nem hogy talajvíz van, hanem adott esetben pozitív magasságú talajvíz van, tehát mondjuk azt, hogy ezt inkább belvíznek lehet nevezni, tehát a pálya, autópálya töltés lába az vízben áll, ezért például ezt a pályaszerkezet alatti ugye, fagyvédő vagy szivárgó réteget, ezt a mindenkori talajszint fölött mintegy 50-60 cm-rel építették be, annak érdekében, hogy még egy adott esetben 30-40 cm-es belvíz esetén is képes legyen kivezetni a vizet és eltávolítani a töltésből. Az olvadási kár esetén gyakorlatilag a legegyszerűbb védekezési mód olyan talajnak az alkalmazása, ami nem érzékeny ugye, erre a tönkremenetre, tehát durva szemcsés, és hát ugye megint a fagyvédőréteg beépítése az, ami lehetőséget ad, valamint ugye a vízbejutás akadályozása, tehát például ugye az utak patkái, azok általában, hogyha nézik legtöbb esetben füves patkák, de az ilyen fagyveszélyes, olvadási kár veszélyes területeken szóba jöhet az, hogy nemesített patkát, esetleg teljesen vízzáró patkaburkolatot tervezünk, és ezzel akadályozzuk meg a földmű elnedvesedését. A új utak esetén ugye ezt a tervező meg tudja oldani, régi utak esetén sajnálatos módon a felújítások során kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, és hát ez bizony már sokkal összetettebb és nehézkesebb kérdés. Arról nem is beszélve, hogy sajnos az esetek jó részében mi magunk idézünk elő a pénzhiányában elmaradó fenntartási, karbantartási munkákkal problémát, mert tessék annak utána gondolni, hogy elő van írva adott esetben ugye az olvadási kár, fagykár ellen, hogy a pályaszerkezet alatt egy 10-15 cm-es szemcsés ugye, védőréteget kell építeni. Ennek a szemcsés védőrétegnek a kifutása megtörténik, majd mindjárt lesz itt, azt hiszem, lesznek ábráim is, majd nem az kimaradt akkor. Tehát ennek a védőrétegnek a kifutása a rézsű oldalára megtörténik, és onnét ott kezdődik adott esetben bevágásban az árok. Ami az előírás szerint legalább 50 cm-rel mélyebben kell, hogy legyen, mint ennek a fagyvédőrétegnek a kifutása. Ugyanakkor viszont, hogyha ez feliszapolódik, feltöltődik, akkor olyan mértékig megközelítheti a fenék szintje ezt a vízvezető réteget, hogy abból nem kifelé fog jönni, tehát nem az történik, hogy a lentről kapillárisan emelkedő víz az itt ugye kijön oldalra és az árokba távozik, hanem pontosan az árokban lévő vizet vezetjük be a burkolat alá. Tehát nyilvánvaló, hogy önmagában csak a tervezés során alkalmazott vízellenítési megoldás nem elegendő, annak a folyamatos karbantartása, kezelése is szükséges. A fagyvédő réteget méretezni kell, mégpedig ugye a fagyvédő réteg méretezését az tulajdonképpen a pályaszerkezetnek a felépítéséből és a fagybehatolásnak a mélységéből tudjuk meghatározni. A nagy F az a fagybehatolási mélység, a H-szor kis FI az egyes pályaszerkezeti rétegeknek a vastagsága, illetve a pályaszerkezeti rétegnek a faggyal szembeni ellenálló képessége, tehát egy fagy egyenérték szorzó tényező. Nézzük ezeket most először. A fagybehatolás mélysége Magyarországon gyakorlatilag ebben a szintén az UT2:1.222-es szabványban, vagy útügyi műszaki előírásban van rögzítve, tehát sok éves megfigyelés alapján ugye az a megállapítás született, hogy a leggyengébb fagymélység, ami Magyarországon előfordul, az 40 cm, és a legnagyobb fagybehatolási mélység az 80 cm, és természetesen ugye a különböző forgalmi terhelési osztályok és a különböző fagyérzékeny, fagyveszélyes talajok esetén ezeket eltérően kell figyelembe venni. Az 1-2-3 az egy éghajlati övezet, ami szintén Magyarországnak a három részre, illetve hát elsősorban két részre történő osztásából keletkezik. Ugye az első övezet az a Dunántúlnak a 300 méter balti feletti magasság alatti területe, tehát kisebb a magasság, balti feletti magasság, mint 300 méter. A második övezet a Dunatisza köz és az M3 autópályától délre, ugye Tiszántúl Sebeskőröstől délre terjedő területe, és ennek viszont a 300 méter feletti, balti magasság feletti területei, és a harmadik övezet pedig ugye az északi középhegység és az előbbi két kategóriában nem besorolt területek, tehát így nyilvánvaló, ahogy az övezet növekszik, úgy fog a fagybehatolási mélység is növekedni, ugye az előző táblázatot visszahozva. Ezek után ismerem a nagy F-et, ismerem a tervezett pályaszerkezetemet, a tervezett pályaszerkezetem különböző rétegeinek más-más fagyegyenérték szorzója van, ezeknek a vastagsággal történő megszorzásából összesíteni tudom az úgynevezett fagyellenálló képességi értéket, és nyilvánvaló, hogyha a fagybehatolás mélységéből ezt kivonom, és még pozitív számot kapok, akkor sajnos fagyvédő réteget kell építenem. Ha az összegzett ugye, fagybehatolási mélységgel szembeni ugye, összegzett érték az nagyobb, mint a fagybehatolás mélysége, nyilvánvaló akkor nem kell külön fagyvédő réteg méretezésével számolnom. Egy dolgot kell tudni, gyakorlatilag 5 cm-re kell kerekíteni ezt a fagybehatolási mélységet, és 15 cm-nél vékonyabb fagyvédő réteget nem tudunk építeni. Tehát sajnos az a helyzet, hogyha netalántán akár csak 5 cm vagy 10 cm jönne ki, mint ugye nem megfelelő fagymélység, abban az esetben is legalább a 15 cm-t kell megépítenünk. Pozitív, ugye az előbb már beszéltem a teherbírásnak a javításáról, amennyiben teherbírás szempontból is szükségünk van javító rétegre, akkor ez a két réteg, a fagyvédő réteg és a javító réteg egyesíthető. Természetesen olyan talajanyagot kell használni, amelyik mindkét kritériumnak eleget tesz, és ugye együttesen el tudja látni a két feladatot. Itt jönnek majd azok az ábrák, amit az előbb kerestem. A pályaszerkezet víztelenítése és a pályaszerkezet alatti víztelenítés. Gyakorlatilag sajnos Magyarországon borzasztó nehéz a víztelenítés. Egyik oldalról pozitív, hogy itt vagyunk egy szép medencében, de a másik oldalról ugye negatívumként jelentkezik, hogy mint minden helyen a legmélyebb pontot a legnehezebb kivízteleníteni, ezért Magyarországon borzasztó nagy szakaszokban fordul elő az, hogy nem lehet megfelelő esésű, megfelelő vízelvezető árkot tervezni. Nagyon gyakran szikasztó árkokat tervezünk, de hogy semmi más ne mondjak, tessék csak annak utána gondolni, hogy nem telik el úgy lassan már ősz, de főleg tavasz, hogy ne arról szólnának a híradóban lévő hírek, hogy mekkora területek vannak belvíz alatt, és állnak ugye víz alatt, és nem lehet mezőgazdasági művelést folytatni, és nem lehet semmilyen ugye, egyéb tevékenységet végrehajtani. Nyilvánvaló, hogyha ezek a belvízes területek ott vannak, az utak is ott mennek, tehát nem tudom az útárkot, nem tudom hova elvezetni, hogyha körülötte ugye adott esetben 15-20-30 cm magasságban áll a víz az ott lévő talajföld ugye, tetején. Tehát ennek következtében sok helyen kénytelenek vagyunk szikasztóárokkal dolgozni. A szikasztóárkok sem működnek ugye akkor, amikor pontosan legnagyobb szükség lenne rá. Tehát ezért ugye elég nehézkes, nagy odafigyelést igényel a földmű és az út víztelenítése. Gyakorlatilag a régi időszakban már foglalkoztak természetesen a burkolat alatti kivíztelenítéssel. Az 50-es években kialakult egy olyan gyakorlat, ami úgy akarta megoldani ezt a szivárgó építést, hogy nem úgynevezett folytonos paplanszivárgót, hanem csak szakaszosan kivezetett szivárgókat építettek az utak alá, ami azt jelentette, hogy megépítették a szemcsés talajréteget a burkolat alatt, és a patka rész alatt ezt már nem vezették tovább, hanem helyette 15-20 méterenként egy méter szélességű sávban vezették csak ki a szemcsés talajt a rézsű oldalra, feltételezve azt, hogy a köztes részről a víz majd ide fog jutni, és ezen a szivárgó nyakon ki fogja vezetni, vagy kivezetődik a rézsű oldalra. Sajnos ez nem teljesül, hiszen ahogy említettem már az óra elején, különböző süllyedések, egyéb ugye, alakváltozások léphetnek fel a talajban. Ennek következtében nyilván nem pontosan a szivárgó nyakak lesznek a legmélyebb pontjai a töltésnek, és ha már két szivárgónyak között valahol egy mélypontban megállt a víz, akkor az már ott káros hatását kifejti. Tehát ezért a 70-es évek közepétől kezdődően egységesen már úgynevezett paplan szivárgó építését írja elő a kivitelezési szabályzat. A különböző felújítások során pedig a korábban ilyen nyaktagos szivárgó rendszereket igyekszünk átépíteni és folyamatos paplan szivárgóvá alakítani. Tehát itt látható, ugye, ha ez a kivezetés ez csak szakaszosan van, egy-egy nyaktagként, akkor nyilvánvaló, hogy sokkal kevésbé működik, mint hogyha folyamatosan kerülne kivezetésre a szemcsés réteg a rézsű oldalra. Tehát ez a ma alkalmazott és többé-kevésbé megfelelőnek tartott szivárgórendszer. Ugyanez ugye burkoltárokkal, ahol megint, ugye, ahogy említettem, mindenképpen ügyelni kell arra, hogy az árokban valamilyen módon létrejött legnagyobb vízszint az alatta maradjon a szivárgó alsó síkjának, mert ha ez nem teljesül, akkor a szemcsés rétegen nem csak kifelé, hanem befelé is tud haladni a víz, és nyilván akkor jut be a burkolat alá. Itt vannak a különböző talajvízszint süllyesztési megoldások. Hát ezeket gyakorlatilag a geotechnikában alkalmazott ugye, szivárgókkal, hossz és kereszt szivárgókkal lehet megoldani, hiszen hogyha beépítek egy durva szemcsés talajrészt, és abból valamilyen vezetékkel elhozom az oda bejutott vizet, akkor az a környezetéből leszívja az ott lévő nedvességet, és ezáltal ugye kellő mértékig le tud süllyedni a burkolat alatti káros vízszint. Hát ezeknek a különböző szivárgóknak a kialakítása látható itt. Ugye ezek az ábrák azt mutatják itt is például, hogy a szivárgóknak maguknak nem kell teljes egészében szemcsés anyagból készülni, az a lényeg, hogy legyen egy megfelelő összefüggő mélységű szemcsés anyagréteg, ami levezeti a vizet a gyűjtőcsatornába, és természetesen ugye ebből a csatornából ki is kell vezetnünk megfelelő hosszeséssel ezt a vizet. A felszíni vizeket pedig egyértelműen el kell vezetnünk a burkolatról, nem véletlen az, hogy a burkolatainknak egyenesben is folyamatosan oldaleséssel kell rendelkezni, hiszen az egyik célunk az, hogy a burkolat felületére esett csapadék a lehető legrövidebb úton eljusson és lejusson a burkolatról. Ma már általában ugye ez az oldalesés az egyenesben 2,5%-os értékű, régebben, amikor még nagyobb mennyiségben fordultak elő makadámutak, ennél nagyobb mértékű 3-4%-os egyenesben alkalmazott ugye, oldalesés is volt. Ezek nem is mindig egységesen ugye, oldalesés, hanem a makadám pályák azok valamikor ugye, úgy is hívták őket, hogy bogárhátúak, tehát egy domború felületet jelentettek, és erről a felületről folyt le oldalirányban a víz. A víz útját lehetőleg biztosítani kell. Mit jelent ez? Sajnos megint a magyar jól megszokott rutin az, hogy a patkát nem kellőképpen tartjuk karban, és ezért a patka felhízik, így az a víz, ami a burkolatról lefolyik, az nekiütközik a felhízott patkának, nyilvánvaló az nem tudja azonnal magába szívni ezt a nedvességet, és a burkolat szélén ott áll és áztatja az egyébként is gyengébb tömörítettségű burkolat szélt a ott lévő víz. Ezért látják azt, hogy nagyon sokszor az úthálózat egyes elemein a burkolat szélei összetöredezettek, letörtek, süllyedtek és meghibásodnak. Ma már legalább a gyorsforgalmi hálózaton még abban az esetben is, hogyha ugye nem építünk valamilyen szegélyt, úgynevezett vízelvezető szegélyt kell építeni, hogyha haladnak, mennek az autópályán, akkor a leállósáv szélén láthatják azt, hogy mintegy 5-6 cm magasságú kis aszfalt, mondjuk azt, hogy púp van odaépítve, és ez a vízelvezető kis szegély 40-50 méterenként meg van szakítva, és a patkán keresztül burkoltan vezeti le az addig az út mentén vezetett csapadékot, és viszi ki az árokba, az oldalárokba, talpárokba. Hasonlóképpen, hogyha ezt megoldjuk, akkor meg lehet oldani belterületeken kiemelt szegéllyel, nyilvánvaló ott is valamilyen úton, módon gondoskodni kell az összegyűjtött víznek az elvezetéséről, hiszen csak akkor lesz hatékony az egész víztelenítési rendszerünk. Földmunkák végrehajtása. Már részben említettem az előadás során, gyakorlatilag, amikor egy adott területen elkezdődik a földműépítés, az első dolog, hogy az összes cserjét, bokrot, fát, egyebet, ugye el kell távolítani a felszínről, ezeket ugye különböző gépekkel, eszközökkel, dózerekkel eltolják, lebontják, elviszik. Majd a felső 10, 20 cm, attól függően, hogy milyen vastagságú humuszréteg van, szintén le kell venni. Ezt a humuszréteget el kell vinni és deponálni kell, mert ez a humuszréteg gyakorlatilag egy szükséges és táptalajban, tápanyagban ugye sok anyagot tartalmazó réteg, és amikor elkészül ugye a megfelelő földműanyagból felépített töltésünk, vagy adott esetben ugye megfelelő mértékig besüllyesztettük a bevágást, akkor ezeknek a rézsű oldalára vissza kell teríteni ezt a humuszt, és ezzel tudjuk biztosítani, hogy a növényzet ezeken a felületeken viszonylag hamar megtelepedjen, mert a megtelepedő növényzet stabilizálja a rézsű burkolatot, és mindenféle csapadék kimosás ellen védi azt. Tehát gyakorlatilag humuszeltávolítás, majd rézsű kialakítás, természetesen anyagszállítás tehergépkocsikkal, az anyag elterítés, felület kialakítás gréderrel és dózerekkel történhet, tömörítés különböző hengerekkel, gumihenger, juláphenger, ugye amivel a legbiztosabban lehet ugye a megfelelő mélységű tömörséget elérni, és természetesen ugye locsoló kocsira van adott esetben szükség, annak érdekében, hogy az optimális víztartalom tartható legyen. Nyilvánvaló, úgy kell az egész földmunkát szervezni, hogy mindig a legmagasabb fekvő helyekről visszük lefelé az anyagot, és azokat a töltésépítésre nem alkalmas anyagokat, amelyek ugye kitermelendők, azokat szintén depóniákba kell szállítani. Gyakorlatilag sajnos azt kell, hogy mondjam, ez megint egy olyan része az útépítésnek, ami bizony elég jelentős költséget emészt föl, mert például, ha kitermelek ugye töltésépítésre alkalmatlan talajt, azt valahova el kell szállítanom, amíg nem tudom megfelelő módon elszállítani, addig depóniába kell gyűjtenem, tehát többször kell mozgatni, ami természetesen mindenképpen költség és egyéb kihatásokkal jár. Hát nagyjából ennyit szerettem volna földmű témában elmondani, jövő héten már a pályaszerkezet anyagaival fogjuk folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet!